Hogy az testvérek, Mózes első könyvének 37. fejezetéből olvasom az igét. Mózes első könyve 37. fejezetének első 11 versét olvasom. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kanaán földjén. Ez Jákob nemzetségének története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt anyáját legeltette, és ő volt a bojtár. Bilhának és Szilpának apja feleségének a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiúnál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt. Ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik, hallgassátok csak az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn, az én kévém fölkelt, és álva is maradt. A ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei azt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk, és még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta, már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki, micsoda álmot álmodtál, talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted. Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Kedves testvérek, a mai nappal elkezdjük József és testvéreinek történetét tanulmányozni. Ez a bevezető a hosszú történethez, és amint szokásom most is cselekszem azt, hogy bevezetőt mondok az egész történethez. Erről a konkrét mostani történetről csak egy gondolatot mondok el előtte. Belehelyezem ezt a történetet az Ószövetségi Kijelentés történetbe. Mert ha csak felületesen is olvassuk a Szentírást, észre kell vennünk azt, hogy ez valahogy más ez a történet, mint ami előtte van, meg utána következik. Más, sokféle szempontból, ezekből mondok el most bevezető néhány gondolatot. Hát először is a hosszúsága, a terjedelme feltűnő, valóságos kis regény a Biblián belül, és itt az az érdekes, hogy nem egyszerűen csak részletek vannak, mint mozaik kockák szétszórva, nekünk kell összerakni a mozaik kockákat, mint például akár Jákob történetében, akár Mózes történetében. Itt egy tudatos egység van, egy gondosan kidolgozott írásmű, művészi írásmű, akár novellának, akár kisregénynek is nevezhetjük. Tehát egy tudatosan formált irodalmi alkotás, terjedelme szinte egyedülálló az egész Bibliában. Egy embernek ilyen hosszan, mint egy 400 versen át olvashatjuk a történetét. Tehát ez csak a külsőség, a forma, de ezen belül nagyon jelentős újdonságok vannak ebben a történetben, az előző részekhez képest, és ez az újdonság igazából történelmileg a zsidó nép történelmének egy szakaszára utalnak. Mondom is mindjárt, hogy Dávid és Salamon korában jutott a zsidó szellemi élet odáig, hogy egy ilyen mű megszülethetett benne. Na most mi a tartalmilag a újdonság, a másféleség, akár az előző, de még a következő töltetekkel szemben is? Az első és talán a legnevezetesebb különbség az, hogy a többi történetekben úgy van a dolog, hogy zajlanak az események, aztán időnként Isten belenyúl és megjeleníti magát, kijelenti magát. Ez más. Mondom, előtte, utána az a Istennek a módszere, hogy kijelenti magát, különösen ilyen helyzetek voltak, amikor lehetett érzékelni az Istent, lehetett találkozni Istennel. Egyik volt a kultusz, az áldozati szertartás, és benne a papoknak a szolgálata. A kultuszban közeledett Isten a néphez. Aztán érdekes módon a háborúkban bizonyította meg Isten, hogy az ő népe, a zsidó nép, és csodálatos módon mentette meg, vagy harcolt a nép helyett is, a nép veszteg maradt és szemlélte Isten csodálatos tetteit. Tehát az Istennel való találkozás a háborúban történt másodszorban, és harmadsorban orákulumok révén, azaz proféták mondtak egy-egy proféciát, amivel igazgatni akarták a népnek az életét. Tehát kultusz, háborúk és orákulumok. De amikor ezek nem történtek, mondjuk békében élt a nép, akkor nem élte át az Istennek a közelségét, segítségét, vagy amikor nem ment a szent helyre, és nem vett részt a kultusznak a ünnepségein, hát akkor a hétköznapi életet élte. Belenyúlt időnként az Isten. És ez a történet arról nevetes, hogy pont az ellenkezője ennek a háromnak, mert itt arról van szó, hogy nem nyúl bele Isten a történetbe. Zajlik a történelem, és csak a legvégén van egy kis értelmező mondat arra, hogy miért is volt mindez, de úgy zajlanak az események, mintha nem is volna Isten. Közönséges történetek sorakoznak egymás mellé, családi feszültség, testvérgyűlölet, aztán rabszolga, kereskedelem, aztán álmok, álmok megfejtése, stb. Egy embernek a karrierje. Valakinek a fölemelkedése hallatlan nagy magasságba. De nincs ott az, hogy az Isten csinálta, az Isten megvédte. Akkor bedobták a kútba, vigyázottan is, hogy ne legyen sár vagy víz abba, melyik kútba, és így tovább minden részlet. Csodálatos menekülés, szabadulás egyiptomi börtönből. De sehol nincs az, hogy de ezt az Isten csinálta. Zajlott az esemény. Tehát az az érdekes újdonság itt, hogy az Isten nem esetenként nyúl bele, hanem a háttérből vagy felülről rejtőzködve kormányozza az eseményeket. Azt lehet mondani, hogy itt az az újdonság jelenik meg a zsidó gondolkodásban, József történetében, hogy a profán történelembe belerejtve cselekszik az Isten. A mindennapok történetében rejtőzködve munkálkodik Isten, de folyamatosan munkálkodik, de profán történelemben munkálkodik, nagy ritkán, vagy szinte soha nem fedi fel magát, hogy most ezt én csináltam. Előtte Ábrahám, Izsák, Jákob történetére gondoljuk, vagy utána Mózesnek a dolgaira és a későbbi proféták dolgaira, ott az Isten esetenként és konkrét helyzetekben kijelentette magát. Itt folyamatosan zajlik a profán történéseknek a sorozata, és a végén derül, hogy az Isten benne volt mindezekben. Ez egyik különbség az előtte utána leírt történetekkel szemben. A másik különbség, amit hát persze inkább a teológusok vesznek észre, fedeznek fel, hogy ebben a történetben megnövekedik az egyénnek a jelentősége. Előtte, utána a nép egészével történik a történelem. Hát vannak persze kiemelkedő személyek, de a személyeknek önmagába való élete, a személyek életének az értéke, vagy a személyek hosszú távú folyamatos küldetése eddig ismeretlen volt. Egy bizonyos individualizmus jelenik meg a kollektív szemlélettel szemben. Előtte, utána mondom, a Biblia szemlélete igazából kollektív, a zsidó nép mint egész szerepel. Hát persze jár, Ábrahámnál kezdődik, tehát aztán a fiainál hamarosan kiszélesedik a kör, és megjelenik a zsidó nép, és onnan kezdve a nép története érdekes. Ez különbözik ezektől a gondolatoktól annyiban is, hogy itt egy egyénnek a sorsa kerül nagyító alá, és mondják a teológusok, ez nem véletlen, mert Dávid és Salamon korában jutott a zsidó nép egyiketen arra a szellemi színvonalra, hogy kezdett érdekes lenni az egyes ember. Az egyes embernek a sorsa, bűne, bűnhődése, erénye, jutalma. Tehát az egyén került a figyelem középpontjába, elkezdődött a kollektív gondolkodás mellett és közepette az egyéni gondolkodás. Egy új korszak indult el, kicsit ironikusan azt mondhatnánk, hogy egy New Age kezdődött a zsidó nép történelmében ezzel, Dávid korában. Hogy József történetét így írták meg, minden valószínűség szerint Dávid és Salamon korában írták meg Józsefnek ezt a történetét. Ez tehát a másik jellegzetes különbözőség a többi történetekkel szemben. A harmadikat így mondom, hogy ennek az egész történetnek a teológiai üzenete így is fogalmazható meg, hogy várd ki a végét, várd meg a végét. Ha érdekel téged az Isten ügy, akkor éld az életedet, és ha nem értesz dolgokat, bizalommal csináld tovább a dolgokat, várd ki a végét. Ez az, amire utaltam, hogy tudnék, semmiféle teológiai megjegyzés nincs a József történetében, kivéve az utolsó fejezetnek, szinte az utolsó mondatát, a történetnek a legvégét, amikor már minden lezajlott, testvérek, aztán a rabszolgasors, fogság, börtön, fölemelkedés segít a családon, a megdicsőített, feldicsőített József, és következik a testvéreknek a bűntudata, a rettenése, megrettenése, jaj, ez a mi testvérünk, és most fog bosszút állni rajtunk. Ekkor szólal meg a teológia, ebben a történetben a híres utolsó néhány mondat, amikor megrettennek a tanítványok, a testvérek. Ezt üzenték Józsefnek, apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek, kérünk, bocsásd meg testvéreit, hitszegését és hétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. Most jön. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki, oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondottak, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek. Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és hinten szólóan beszélt velük. Várt ki a végét, a végén kiderül az, hogy van értelme annak, ami értelmetlenségnek tűnt. Van jóvátétele, mondjuk így annak, ami ma igazságtalanságnak tűnt. Van isteni kormányzás, mégiscsak ahol véletleneket és gonosz véletleneket él át az ember. Van értelme a dolgoknak, csak várt ki a végét. Az Isten kiválaszt valakit és fölkészíti, de drága ára van annak, hogy kiválaszt valakit az Isten. A kiválasztásnak az ára a sok próbatétel, amin át kell menni. Ahogy a mesékben van, vagy ahol a grál történetben, vagy akármiféle középkori misztikus történetekben van, lépcsőfokokon, próbákon kell átmenni, egészen a varázsfúoláig menően, próbákon kell átmenni, hogy aztán a célt elérje a kiválasztott ember. Ez Istennek a stratégiája, kiválaszt valakit, és próbákon át neveli arra, hogy a küldetését betöltse, de itt van aztán egy nagyon fontos gondot, hogy amikor kiválaszt valakit és nevel, nem az arra neveli, hogy az üdvösségre méltó legyen, hanem arra neveli, hogy a szolgálatra képes legyen. Itt tévednek sokan a kegyesek a mai világban is, hogy engem kiválasztott az Isten arra, hogy üdvözüljek. Ez egy rövid, zárlatos gondolat, ez egy féligasság. Az üdvösség ráadásul persze egy adatig adódik, de nem arra választ ki az Isten, hogy üdvözüljünk, hanem arra választ, hogy valamit csináljuk. Minden üdvözülőnek előtte valamit meg kell csinálnia. Nem úgy van az összefüggés, hogy mivel megcsinálta, azért üdvözül. Aki rosszul csinálta, azt is az Isten kegyelme szeretetébe fogadja, itt nem ilyen összefüggés van. De van olyan összefüggés, hogy nem az üdvösségre választotja az Isten, hanem valami szolgálatra. Itt Józsefet arra választotta ki, hogy a nagy éhínségben a saját családját megmentse, de ez csekély dolog ahhoz képest, hogy Egyiptomot és Egyiptomnak a népét megmentse. Kiválaszt az Isten, a kiválasztottaknak fájdalmas úton kell járniuk, és mindennek a végső értelme az, hogy a küldetésüket töltsék be. Na ennyit előjáróban József történetéről, és erről a indító első részről néhány mondatot még. Azzal kezdődik, hogy József a testvéreivel együtt jár, olyan kedves új szó ebben a Bibliában, hogy bojtár volt. Bojtár volt a testvéreinek a bojtárja, de nem valami jól kezdődik a dolog, mert elmondja nyíltan a Biblia, hogy árulkodott, pletykálkodott. Ez a József a testvéreiről vitte a híreket apjának. Apja megkülönböztetetten szerette őt, és ebből sok baj keletkezett. A megkülönböztetett szeretetét kimutatta azzal, hogy különleges cifraruhát készítetett neki, ezzel gerjesztette a haragot, a gyűlöletet a testvéreiben. Hát már eleve rossz volt a felállás, a megkülönböztetett gyermek és a mellőzött testvéreknek a konfliktusa, ez az indulás. Aztán fokozódik a konfliktus azzal, hogy a kiválasztottsága kezd mutatkozni. 17 éves, és kezd álmokat látni. Ez még nagyszerű, hogy lát álmokat, de hát ezt Istennek kellett volna megköszönni, nem pedig ezzel eldicsekedni. Itt kezdte József a rosszat, amiből majd az Isten ki fogja nevelni őt. De ez az indulás, hogy Isten választotja, aki rosszul csinálja a dolgokat. Isten választotja, aki, már bocsánat, majdnem azt mondom, disznók elé dobja a gyöngyöket, aki illetékteleneknek beszél arról, hogy őt Isten kiválasztotta. És olvassuk, hogy gyűlölik a cifra ruháért, mondja az álmait, még jobban meggyűlölik, újabb álmokat mond, még jobban, tehát szinte elviselhetetlenségig fokozódik a gyűlölködés. Ezt foglaltam én össze hajdani prédikációimban, és most úgy felcsenged, visszacsenged bennem. Ezt mondottam ebből a történetből, olvastam ki ezt az állítást, egy alapvető állítás, hogy igaza volt, és mégse volt igaza. Amikor elmondotta az álmait, igaza volt, mert Istentől jöttek az álmok, és az értelmezés is igaz volt, amit a testvérek álomfejtésként mondottak. Annyira egyértelmű a kép, az álomképnek a jelentése, hogy nem kellett hozzá Freudnak, meg Jungnak a tudománya, hogy megfejtsék az álmokat, hanem megfejtették. Ha az én kévém állat, ilyetek meg leborul előtt, tehát világos, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor én nagy leszek, ti pedig leborultok a lábamhoz. A nap, meg a hold, meg a csillagok jönnek, apám, anyám, testvérem jönnek, és leborulnak előttem. Teljesen egyértelmű az államnak a jelentése. Igaza volt Józsefnek, amikor az álmait, akár ő, akár a testvérei értelmezték, igaza volt, amikor elmondta, nem hazudott, hogy micsoda nagy ember leszek én, nem felvágott, csak egyszerűen közölte, hogy Isten nekem különös álmokat ad. Igaza volt, és mégsem volt igaza. Ezt sokszor szoktam tapasztalni, valószínűleg gyakorolni is, meg látni emberek esetében, hogy az igazság milyen különös ajándéka az Istennek. Meg kell tanulni bánni az igazsággal. És nagyon sokszor úgy rontjuk el a dolgot, hogy igazunk van, és még sincs igazunk. Igazunk van, mert amit mondunk, az igaz, de ahogy kezeljük az igazságot, abban nincs igazunk. Ez egy örök tanítás számomra József példájából, hogy lehet az embernek akár 1000%-osan igaza, ha rosszul sápárkodik azzal az igazsággal, visszacsap, visszaüt az igazság, és nem gyógyít, és nem nevel az igazság, hanem a keserűséget, a gyűlöletet fokozza. Igaza volt, és mégse volt igaza. Áldjon meg Isten minket azzal, hogy igazunk legyen, az igazságban járjunk, Jézus Krisztus az igazság, az ő szellemében, az ő igazságában járjunk, néha az ő kemény igazságában járjunk, de mindig vigyázzunk arra, hogy igazunk legyen, és ne legyen folytatás, hogy tudjuk, igazunk van, és még sincs igazunk. Hanem legyen úgy, hogy igazunk van, mert, és aztán jó folytatása lesz, mert olyan kedvesen, alázatosan, bölcsen, türelmesen mondjuk, vagy esetleg éppen elhallgatjuk az igazságot. Nem kis erő, lelki erő kell ahhoz, hogy tudom az igazságot, de azt is tudom, hogy nincs itt az ideje az igazság megmondásának. Tehát magamban hordozom a világosságot, és imádság, vagy valami más módon hasznosítom az igazságot, amit megismertem, de semmiképpen nem durván oda dobom a másiknak az igazságot, mert abból keserves visszahatás lesz. Segítsen Isten minket arra, hogy igazunk legyen, és jó folytatása legyen. Ismét mondom, és utoljára mondom, ehhez alázat kell, és bölcsesség kell. Hallgassuk meg a fejünket.